Éppen 25 éve érkezett Debrecenbe első alkalommal Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című festménye. Restaurálását követően a Golgota és az Ecce Homo mellé került a Munkácsy terembe. Ez Kürti Katalin művészettörténész a Művek Együttes bemutatása érdekében folytatott kutató munkájának köszönhetően 1995. augusztus 25-én világpremiér zajlott a helyszínen. A Krisztus képek megfestésüket követően először Debrecenben voltak együtt kiállítva. Ekkortól ezek a festmények váltak városunk legismertebb művészeti emlékeivé. A jubileumi alkalomból vetített képes előadással és filmvetítéssel emlékeznek meg a munkatársak a festmények keletkezés történetéről és fogadásuk ünnepi eseményeiről, Tóth Emese a riporter.
A Munkácsy trilógia sorsa, története egybeforrott a Déri Múzeummal, mi több Debrecen városával. Fodor Éva Irén múzeológus, a trilógia történetének a nagy ismerője. Hogyan is kezdődött ez? Először egy kép volt a róla elnevezett teremben. Hogy került ez ide?
A Munkácsy trilógia első darabja az Ecce Homo, amely Debrecenbe került bemutatásra. Hát nem ő volt az első, mert az első az a Krisztus Pilátus előtt, de első alkalom a Debrecenbe a Ecce Homo volt látható. Déri Frigyes műgyűjtő és sejemgyáros jó voltából egy jelentős kultúrkincsekkel rendelkező gyűjtemény került Debrecen városába, és ennek a főműve volt, mondhatni főműve volt az Ecce Homo. Onnan is eredeztethető ez a megállapítás, hogy külön termet építettek ennek a műnek a bemutatására.
Monumentalitása miatt is, igaz?
Így van, és maga kiállítási módja is egy különleges élmény volt már akkor is, hisz külön reklám hirdetésekben adták hírül a közönségnek, hogy esti mesterséges fények mellett is megtekinthető az Ecce Homo. És hogy mennyire fontos volt ez a mű Debrecen városának és a múzeumnak, még az is igazolja, hogy készült egy filmfelvétel a megnyitó ünnepségről. Ezen a filmfelvételen, archív felvételen a Déri Múzeum homlokzata, illusztris vendégek és az Ecce Homo szerepelt. Tehát más kiállítási egységet nem mutattak be. Ez a két fő attrakciója volt ennek a filmnek, tehát már akkor érezhető volt, hogy ez a mű, ez egy kiemelt státuszú lesz a Déri Múzeum kiállításában.
Az köztudott volt, hogy itt egy trilógiáról van szó? Vagy az mikor vált köztudottá?
Ez a trilógia megfogalmazás egy kicsit nehézkes, de tény, hogy már a kezdetek óta, amikor már megszületett az Ecce Homo is, mondjuk úgy, akkor már trilógiaként nevezték meg a Krisztus képeket. Igazából ezzel nem egy hármas egységben gondolta végig a festő, ami biztos volt a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota, mert ezt Szédőmájárral egy szerződés keretében rögzítették, hogy összesen 5 nagy művet kellett festeni a szerződés ideje alatt, ez 1878 és 1888 között időszakot ölel föl. Ebben a szerződésben volt az, hogy 5 témát kell feldolgoznia. És közös gondolkozásuk eredménye, tehát a műkereskedővel való közös gondolkozás eredményeként született meg a Krisztus kép, ezen két már említett darabja, tehát a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota. És jóval utána, 1896-ban, tehát jó pár évvel utána, a millennium idejére készült el Kádár Gábor magyar grafikus és nyomdász megrendelésére az Ecce Homo. Tehát így egymást követően, de nem egy megrendelés eredményeképp születtek meg a művek, de a műkritikusok már így emlékeztek meg a három nagy műről, hogy Munkácsy trilógia.
Abban az időszakban is ritkaságnak számítottak az ehhez hasonló monumentális művek?
Nem, ezek nem voltak ritkák. Legelőször a panorámaképek divatja volt jellemző, ezek körképek voltak, olyan, hogy említsek erre egy példát, mint a Feszti körkép, de volt a pokol, és még sok-sok témában dolgoztak fel annak idején a festők ilyen körformában megálmodott műveket, tehát ezek monumentálisak voltak. És maga Munkácsy is monumentális festményben gondolkozott, amikor ezt a bibliai témát feldolgozta, mert ezt tudta olyan látványos keretek között bemutatni, amelyről tényleg minden napi lap cikkezett annak idején Párizsban is, és Budapesten is. Mégpedig ezek a monumentális méretű művek, Sinkó Katalin Tiepoli nevezte ezeket a műveket már kolosszál képeknek. Ezeket a nagy műveket különleges fényefektekkel együtt kísérve mutatták be, illúziót teremtve, a háromdimenziós illúziót megteremtve. Tehát a fényekkel, a fények bizonyos részleteket emeltek ki a művekből, és ezzel a részletek megvilágításával plastikussá varázsolták azt a emberalakot, aki megjelenik a művön. Mégpedig oly módon, hogy sokkal távolabbról volt nézhető ez a festmény, tehát nem mint most, hanem 10 méter távolságról nézték a látogatók ezt a festményt, ezekkel a fényefektekkel és tükör segítségével, és ezzel olyan hatást értek el, mintha nézőket is bevonták volna a festmény történetébe. Ezzel az illúzióval nem egyedül Munkácsi élt, nagyon sok nagy történeti festő emelt ki egy olyan történelmi témát, amely a nézőközönség számára fontos volt. Lengyelektől is ismert, és tényleg sokan nyúltak. Ehhez Munkácsi újszerűsége ebben a témában az volt, hogy ő egy bibliai témát értelmezett történelmi esemény. És ezt festette oly módon meg, hogy minden réteg számára mondandóval rendelkezett.
Nem csak kultúrtörténeti jelentősége van tehát ezeknek a festményeknek, hanem vallástörténeti szempontból is fontosak.
Így van, vallástörténeti szempontból is fontosak ezek a művek, sőt, annak idején egy kritikus úgy fogalmazta meg ezeknek a műveknek a jelentőségét, hogy Munkácsi a modern vallásos kép nehéz feladatát úgy oldotta meg, hogy a realista festészet eszközeivel tudott áhítatot teremteni. Tehát így modernizálta a bibliai téma feldolgozását Munkácsi Mihály, és ez mindenképpen újszerű volt ekkoriban.
Szinte tapinthatóvá vált.
Így van, tapinthatóvá vált, és talán ez is az egyik oka annak, hogy ma is óriási sikere van ezeknek a műveknek, mind a vallásos, mind pedig a nem vallásos emberek számára.
Ebben áll tehát a művek titka, a hatásossága, igaz?
Így van, és természetesen a monumentalitásuk az is így a három mű együttes látványa mindenképpen lenyűgöző hatással bír a belépők számára, tehát mindenki úgy megdöbben, amikor ebben a térben elhelyezve látja ezt a három alkotását a festőművésznek.
Nem csoda tehát, hogy megvolt ez a törekvés, hogy együtt legyen látható ez a három mű.
Igen, visszatérve a kezdetekhez, az Ecce Homo sikere láttán Eszkürti Katalin, akkor itt dolgozó művészettörténész kolléganő volt az, aki elkezdte kutatni a Krisztus képek másik két darabjának a felelhetőségét. Ugyanis nem a Winmaker örökösök, akiknél hosszú időn keresztül volt a két alkotás együtt, azok eladták a festményeket, és ugyan a Golgotát tudtuk, hogy hol van, vagy tudta a kolléganő, hogy hol van. A Krisztus Pilátus előtt lappangot, nem lehetett tudni, hogy kinek a birtokában van, a aukcionálást követően, mert egy magát megnevezni nem akaró kanadai milliómos vásárolta meg. És itt a történet még érdekesebbé válik, mert egy teljesen véletlen találkozás során Forbát Péter, Kanadában élő magyar származású orvos professzor találta meg egy próbaterembe a Krisztus Pilátus előttet, és örömmel értesítette az akkori múzeum igazgatót, Gazda Lászlót, akivel kapcsolatban volt, és Eszkürti Katalint. És így a közös együttes munkálkodásuk eredménye az, hogy végül is 95. februárjában Debrecenbe érkezett a Krisztus Pilátus előtt is. Már korábban itt van a Golgota, őnek egyszerűbb volt a felelhetősége, mert tudtuk, hogy Julien Beck, New Yorki galéria tulajdonos vásárolta meg, és ő föl is ajánlott a kiállítás céljából a Magyar Államnak. Magyar Nemzeti Múzeumban ki is állították 93 húsvétján, és 93. augusztus 20-án Debrecenbe mutatták be a érdeklődő közönség számára. Ekkor még a Krisztus Pilátus előtt feles változat, egy kisebb méretű változata volt kiállítva, hogy teljes legyen a három mű, de ezt követően 95. februárjában érkezett meg a nagyméretű alkotás, és restaurálást követően immár közelítően 25 éve, 1995. augusztus 25-én a Déri Múzeum épületébe helyezték el a Krisztus Pilátus előttet, és így lett teljes a három alkotás, három Krisztuskép, mondhatni a Munkácsi trilógia.
A városvezetés számára mikor vált fontossá, hogy azért emellé, a törekvés mellé álljon és megtámogassa.
Folyamatosan mondhatni a támogatás, az megvolt. A városvezetői részéről ők is fontosnak tartották a Munkácsi képek Debrecenbe tartását. Ugye ennek érdekében a Golgotának a kölcsönzési határideje 93 után 2001-ben járt le. Julien Beck akkor jelezte, hogy el fogja adni az alkotást, ekkor kezdődött meg a tárgyalás a Golgotával kapcsolatban. Magyar állam is részt vett, és természetesen Debrecen város vezetősége is ebben a tárgyalásban. Sajnos nem volt sikeres, de végül is egy számunkra elfogadható megoldás alakult ki, mégpedig Pák Imre úr vásárolta meg a festményt is az ő jóvoltából. Egészen 2018-ig végül is kisebb megszakításokkal látható volt a Golgota. 2018. decemberében a magyar kormány vásárolta meg, és a ő jóvoltából megnyugtatóan rendeződött a festmény sorsa, és 2020-ban került nálunk nyilvántartásba vételre, 2020-as év első leltári tételeként. Ugyanaz a státusza, mint az Ecce Homo-nak, tehát a Magyar Nemzet tulajdona, és mi a Déri Múzeum megkapta a kezelési jogát ezeknek a festményeknek. A Krisztus Pilátus előtt pedig többszöri utazás után, ugyanis a Joseph Tannenbaum, aki elsőként kölcsönözte a művet a intézményünk számára, ő úgy döntött, hogy a kanadai államnak ajándékozza a festményt, és így kapta meg a Hamilton város galériája ezt a művet, de ők profiljukat tekintve nem igazán 19. századi festészetre összpontosítottak, és ezért ők átadták a kölcsönzési lehetőséget a Déri Múzeumnak. Itt 5 évig volt elhelyezve, de 5 évente vissza kellett szállítanunk Kanadába, mert ez volt az előírás, mivel kulturális örökség részévé vált, tehát kanadai állam kulturális örökség részévé vált a Krisztus Pilátus előtt, ezért kellett 5 évente visszaszállítani. Így nagyon sokat utazott a Krisztus Pilátus előtt, mindig nehéz szívvel váltunk meg a művektől, de végül is ismét a magyar állam és Debrecen város vezetői tárgyalást kezdeményeztek 2012-t követően, jelezve, hogy amikor már eladható volt a festmény a galéria részéről, akkor jelezték, hogy komoly szándékuk van megvásárolni a művet, és kezdődött egy tárgyalási folyamat, amelynek végeredményeképpen 2015-ben végül is a Magyar Nemzeti Bank értéktár program keretében megvásárolta, és 5 éves letéti határidővel átadta az intézményünknek, fenntartva természetesen a tulajdonjogot, de bízunk benne, hogy mindenki úgy gondolja, hogy ennek a három műnek itt Debrecenben kell együtt elhelyezésre kerülni.
Olyan nehéz követni ezt a szövevényes történetet, és azt gondolom, jól sejtem el egyébként, hogy nem csak a kultúrtörténeti jelentősége miatt meghatározó darabja ez a három alkotás a Déri Múzeum gyűjteményének, hanem azért ilyen szövevényes történetek kevés gyűjteménynek van, erősítsen meg.
Így van, tehát maga a festőművész élete is fordulatokban bővelkedett, no ez igaz a három művel kapcsolatban is, tehát nagyon-nagyon gazdag a története ennek a három műnek. Keletkezés története sem volt egyszerű, és az utóélete is nagyon-nagyon sok történettel gazdagodott.
Azzal is sokat foglalkoztak, hogy hogyan, milyen technikával festette ezeket a monumentális alkotásokat Munkácsi.
Így van, tehát ezeknek a műveknek a technikai megvalósítása sem egy egyszerű dolog. Ugye már maga a vászon nagysága, tehát 460x712 a legnagyobb méretű, ez a Golgota. Ez is egybeszövött vászon. Tehát ezeknek már így is egy óriási dolog, hogy ekkora vászont leszövetett és használt föl a mű alapjaként. De maga a festőnek is, hogy elérje a legfelsőbb részleteket is, hát egy lépcsős szerkezeten kellett közlekedni. Ez történetek, itt mondtam, a keletkezés történet is igen gazdag, tehát napilapok számoltak be arról, hogy például a Golgota esetében milyen késletető tényezők léptek föl a műszületésekor. Egyik ilyen volt, hogy a kereszt összetörött a modell alatt, és ezt követően nem talált még egy olyan modellt, aki hajlandó lett volna akár kötél segítségével is fölfeszíteni magát a keresztre, ezért Munkácsi saját magát rögzítette kötél segítségével, erről fotó dokumentáció is fönnmaradt, tehát ez az egyik késletető tényező, hogy a modell megsérült, egyes források szerint meg is halt, persze hát a napilapok azért olykor túloztak, de bizonyára azért sérüléseket szenvedett. A másik ilyen hátráltató tényező éppen a technikai kivitelezéshez kötődik, ugyanis Munkácsi ahhoz, hogy elérje a legfelsőbb részt, lépcsős szerkezetet használt. Ennek a szerkezetnek a mienségéről Pataki László egy akvarell képe beszámol, és erről a lépcsős szerkezetről maga a festő is lezuhant. Így 2 hónap lábadozási idő kellett ahhoz, hogy ismét hozzá tudjon fogni a Golgotához. Valószínű, hogy ekkor azért a megfeszített munkatempó miatt egyre gyengébb volt, egy alapbetegsége ismert, ennek következtében zuhanhatott le, de tény, hogy erről a vasárnapi újság is egy cikkezik, hogy most már olyan szinten van, hogy most már tud dolgozni, az egészségi állapot annyit javult, hogy ismét hozzáfoghatott. A megelőző munkák után viszonylag hamar befejezte ezeket a műveket. Egy fél év körülbelül, ami a ténylegesen már a nagy munka elkészítésére igénybe vett.
Milyen állapotban kerültek ide ezek a művek? Kellett-e javítani őket?
Első alkalommal említettem, a Golgota érkezett Magyarországra 91-ben, de hajóval, és nem megfelelőképpen készítették elő a hajón való utazásra a művet, ezért komoly sérülés szenvedett, 93-ig restaurálták Szentkirályi Miklós és munkatársai, és már a restaurált művet állították ki húsvét alkalmával 93-ban a Nemzeti Múzeumban, mikor ide érkezett már akkor ezt a restaurált képet láthatta a látogató, tehát Debrecenben már a restaurált mű érkezett, de Magyarország egy nagyon komoly sérült alkotás érkezett meg.
És most a teremben milyen különleges kritériumoknak kell megfelelni, hogy a képek épségét, szépségét meg tudják őrizni?
Nagyon komoly feltételeknek kell megfelelnie a térnek. Először is olyan világítás technikai eszközt alkalmazunk, amely a legkevésbé zavarja vagy károsítja olajfestményt, illetve megfelelő páratartalmat, ami 50-55 között érték, mert van meghatározva, illetve 20-tól 22 fokig a hőmérséklet az, ami elfogadható a mű számára.
Milyen az érdeklődés a képek iránt a mai napig töretlen, én úgy olvastam.
Így van, nagyon nagy a látogatottság a Munkácsi teremben. Mondhatni, hogy nincs olyan látogató, aki beérkezne a Déri Múzeumba, és ne a Munkácsi termet keresné föl majdnem elsőként, de az biztos, hogy el nem megy úgy egy látogató, hogy a Munkácsi Krisztus képeit ne tekintse meg. És hát erre emlékezzünk most.
Angi János, a Déri Múzeum igazgatója, jubileumra készülnek a Munkácsi trilógia kapcsán. Milyen események épülnek erre az ünnepségre? Mert hát ünnepről van szó.
Fodor Éva kolléganőm, aki a legjobb szakértője a múzeumban Munkácsi Mihály munkásságának, és a trilógia történetét is talán a legjobban ismeri, szervezette egy egész programsorozatot tulajdonképpen előadással, fényjátékok jönnek vissza a múzeumba, hiszen ezeket szüneteltetnünk kellett az elmúlt hetekben.
Beszéljünk ezekről a programokról részletesen.
25. alkalmával, amikor ugye megemlékezzünk a 25 éves évfordulóra, így alakult a időpont egyezés, ugyanis 1995. augusztus 25-én láthatta együtt először a Déri Múzeum a látogató közönség a 3 monumentális méretű alkotást. Erre emlékezve köszönti a megjelenteket Lakner Lajos igazgatóhelyettes úr a Munkácsi terembe. Itt indul a programunk, majd a díszteremben 14 óra 20 körül előadást tartok a Krisztus képek keletkezés és sikertörténetével kapcsolatosan és a 25 éves évfordulóra emlékezve, majd pedig egész héten ebből az alkalomból újraindítjuk a fényjátékot, a bibliai és a zenei fényjátékban gyönyörködhetnek a Déri Múzeumba látogató közönség tagjai.
A mai napig is nagy jelentőséggel bírnak ezek a monumentális alkotások a Déri Múzeum életében. Beszéljünk erről egy kicsit, hogy mennyire határozza meg magát a Déri Múzeumot, a gyűjteménynek ez a része.
Déri Frigyesnek nagyon sokrétű, nagyon gazdag, sokféle műkincsvagyona volt, de ő maga is kiemelt műtárgyként kezelte az Ecce Homo-t annak idején. Nem csak azért, mert nagyon nagy összegért vette akkori jövedelmek tekintetében is, hanem felfogta ennek a művészettörténeti jelentőségét is. Amikor a múzeum tervei elkészültek, tervek, akkor eleve egy önálló termet terveztek az Ecce Homo bemutatására. Úgy is hívták évtizedekig, hogy Ecce Homo terem, ezt a nagy, a múzeum közepén elhelyezkedő teret. Amikor a kollégáim, illetve a pesti kollégáink rájöttek arra, hogy másik két monumentális alkotás is megszerezhető, amelynek persze tudtuk a sorsát, hogy azok az Egyesült Államokban vannak, de 1988-ban a Sotheby's-nél leáverezték őket, annak nagyon kevés híre volt, mint hogy nem volt még internet, mindenki Magyarországon a rendszerváltással volt elfoglalva, tehát kellett neki néhány hónap, néhány év, mire eljutott hozzánk az az információ, hogy kinek a tulajdonába kerültek ezek a képek. Az egyik kép az viszonylag könnyen Magyarországra került, hozzáteszem elég méltatlan állapotban. Ez a Golgota volt, azonban a Krisztus Pilátus előtt nem volt világos, hogy milyen sorssal rendelkezik, illetve hogy ki a tulajdonosa. Így aztán annak a harmadik képnek a Magyarországra szállítása egy kicsit nehezebb volt logisztikailag, bár hozzáteszem, kicsit jobb állapotban volt, mint a Golgota, tehát a képnek a helyreállítása, mert lényegében erről volt szó, az talán egy picit könnyebb volt, mint a Golgota esetében. És éppen 25 éve állt együtt a trilógia, abban a konstellációban, ahogy soha senki nem láthatta korábban, tehát nem csak Munkácsi a festő, nem, miután hogy ez egy másfél évtized alatt készült el, hanem senki, hiszen kiállítva sem voltak semmilyen módon együttesen. Azóta pedig azt mondhatom, hogy a Déri Múzeum első számú brendjévé vált a Munkácsi trilógia. Vannak nagyon nagy jelentőségi műkincseink, de a közvélemény talán ezzel azonosítja a múzeumunkat.
Éppen 25 éve érkezett Debrecenbe első alkalommal Munkácsi Mihály Krisztus Pilátus előtt című festménye. Restaurálását követően a Golgota és az Ecce Homo mellé került a Munkácsi terembe. A világpremiérre emlékeznek augusztus 25-én az intézmény munkatársai, erről hallhattak az elmúlt percekben.